Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Teljessé vált a Tisza kormány minisztereinek névsora. A köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését. Új korszak kezdődik az európai külkereskedelemben. Ideiglenesen hatályba lépett a Mercosur egyezmény. Megkezdődött az előszezon a Balatonnál, sűrűben járnak a vonatok és több hajó közlekedik. A változó felhőzet mellett a maihoz hasonló, többnyire napos idő várható holnap is. Következnek a részletek. Teljessé vált a Tisza kormány minisztereinek névsora, miután Magyar Péter tegnap az utolsó két tárcavezető jelöltjét is megnevezte. Sólyog Tamás köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését. A tervek szerint az új miniszterelnököt is ekkor választják meg. Barna Péter összeállítása.
A Tisza kormány alatt nem lesznek csúcsminisztériumok, hanem minden fontos szakterületnek külön minisztere és minisztériuma lesz.
Magyar Péter április 20-án jelentette be, hogy várhatóan 16 miniszter lesz a Tisza kormányban. A külügyminiszter és egyben miniszterelnök helyettes Orbán Anita a Tisza külügyi vezetője lesz. A pénzügyminisztériumot Kármán András a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértője fogja vezetni. A gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István üzletember és vállalatvezető lesz. Hegedűs Zsolt ortopéd sebész vezeti az egészségügyi minisztériumot. Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter évtizedekig vezette a Nyíregyházi állatparkot. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A Tisza agrárpolitikai munkacsoportjának vezetője. Ruszin Szendi Romulus korábbi vezérkari főnök lesz a honvédelmi miniszter. A Tisza párt elnöke területi és vidékfejlesztési miniszternek Lőrinc Viktóriát kérte fel. Lőrinc Viktória ügyvédjelöltként dolgozik. A miniszterelnökség vezetésével Ruf Bálintot bízta meg Magyar Péter. Az oktatási miniszter Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus lesz. A Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésével pedig a látássérült Kátai Németh Vilmost bízta meg Magyar Péter. Vitézi Dávid irányítja majd a közlekedési és beruházási minisztériumot. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium vezetésére Tarz Zoltánt, a Tisza alelnökét és európai parlamenti delegáció vezetőjét kérte fel Magyar Péter. Tanács Zoltán irányítja majd a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, aki a működő és emberséges Magyarország program összeállításáért felelős. Igazságügyi miniszternek a Tisza párt jogi vezetőjét Mellétei Barna Márton kérte fel Magyar Pétert. A rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium élére Pósfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét kérte fel. Sólyog Tamás köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését.
Haladéktalanul el kell kezdeni az uniós források hazahozatalát, a gazdaság beindítását és az állami közszolgáltatások fejlesztését, hangsúlyozta Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök hozzátette, az új országgyűlés megalakulása után az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt.
A Tisza kormány Magyarországért és minden magyar emberért fog dolgozni. Azért fogunk dolgozni, hogy szolgáljuk a csodálatos hazánkat és minden magyar embert. Valamint azért, hogy visszaadjuk a hitet abban, hogy érdemes itt élni, dolgozni, jövőt tervezni és családot alapítani. Azért, hogy egy működő és emberséges országban élhessünk.
Magyar Péter arról is beszélt, miért jelölte sógorát Mellétei Barna Mártont igazságügyi miniszternek. Azt mondta, az volt az elsődleges szempont, hogy ki tudja a legfelkészültebben és morális meggyőződéssel megingathatatlan tisztességgel képviselni a működő és emberséges Magyarország programját. Hangsúlyozta, bíróként dolgozó húga felfüggeszti aktív bírói tevékenységét, hogy a hatalmi ágak összefonódásának még a látszatát is elkerüljék. A Tisza kormány visszaállítja a szabad szülészorvos választást, jelentette be a közösségi oldalán a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Úgy fogalmazott, egy olyan országban szeretnénk élni, ahol a munka és a család nem egymás rovására megy, ahol a gyermekvállalás nem hátrány, hanem megbecsült döntés. Ahol a nők ugyanazért a munkáért, ugyanazt az elismerést és ugyanazt a bért kapják. A Tisza párt visszautalja Váberer György 100 milliós támogatását, közölte Magyar Péter. A leendő miniszterelnök azt írta, A nagyvállalkozó egy interjúban arról beszélt, hogy másfél éve támogatja a Tisza pártot, eddig összesen 100 millió forinttal. Magyar Péter szerint Waberer 5 nappal a választás előtt valóban átutalt 5x20 millió forintot a Tisza számlájára, de előtte semmit. A Tisza elnöke úgy fogalmazott, még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót, oligarchát köstenek hozzánk, ezért az 5x20 millió forintot Waberer Györgynek hétfőn visszautaljuk. Horváth László drogügyi kormánybiztos veszi át Szécsi Zoltán helyét a Fidesz frakcióban. Ezt Gulyás Gergely, a Fidesz leendő frakcióvezetője közölte, miután a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó bejelentette, személyes okok miatt nem ül be a parlamentbe.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Ukrán megyeközpontok ellen indított támadást Oroszország. Kijev csapatai válaszul továbbra is az orosz olajipari egységeket célozzák. Részletek Iváncsik Attilától.
A kelet-ukrajnai Harkiv 5 kerületében is tüzek keletkeztek az orosz harci drónok becsapódásai után. Több épület mellett egy üzemanyagtöltőállomás is lángba borult és kiégett. A dél-ukrajnai Odesszában bevásárlóközpontot és 16 emeletes tömbházakat ért ellenséges légicsapás. Több helyi lakos megsebesült. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként sorozatban negyedik napja támadta az oroszországi Krasznodár megyében található Tuapszei olajfinomítót és az itt működő Fekete-tengeri kikötői hálózatot. Kijev becslései szerint az orosz olajipari hálózat folyamatos támadásával 25%-os termelési visszaesést tudtak elérni. Közben a kijevi parlament vizsgálóbizottságot állított fel kárpátaljai katonai toborzók jogsértései kapcsán. A testület jogellenes fogvatartásokat, beteg emberek mozgósítását és korrupció gyanús ügyeket tárgyal kiemelt eljárásban. A botrányok miatt az ungvári toborzóközpont vezetőjét a frontra vezényelték át.
Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Erre figyelmeztetett az ENSZ. A szervezet szerint egy elhúzódó konfliktus világszerte hatalmas nélkülözéshez vezethet. A tárgyalások megrekedtek, az amerikai elnök azonban bizakodóan nyilatkozott. Közben az Egyesült Államok nemzetközi koalíciót szervez a Hormuzi szoros zavartalan működése érdekében. Buka Bence és Pálinkás Adrián összeállítása.
Teheránban most nyugalom van, a Hormuzi szorosban továbbra sem enyhül a feszültség. Egy hajóforgalmat figyelő internetes weboldal szerint az elmúlt napokban enyhén nőtt az öbölből távozó hajók száma, még így is elmarad az április közepi csúcstól, amikor előfordult, hogy 35 hajó is el tudta hagyni a szorost. Eközben a Brent nyersolaj hordonkénti ára egy rövidebb, stabil időszak után kiszámíthatatlanul ingadozni kezdett az elmúlt napokban. Az ENSZ főtitkára kijelentette, ha az év végéig fennáll a jelenlegi helyzet, annak súlyos következményei lehetnek világszerte. Abban az esetben, ha az ellátás az év végéig akadozna, az infláció akár 6% fölé emelkedhet, a gazdasági növekedés pedig 2% alá eshet. Ez hatalmas nélkülözéshez vezethet, különösen a világ legkiszolgáltatottabb részein. Egy olyan válság lehetőségével kell szembenéznünk, amelynek drámai hatásai lehetnek a gazdaságra, a politikai környezetre és a társadalmakra, fogalmazott az ENSZ főtitkára. Bár a pakisztáni tárgyalások egyelőre megakadtak, Donald Trump bizakodott. És azt mondta, bár az irániak makacsnak tűnnek, valójában meg akarnak egyezni. Nem makacsak, higgyék el nekem, nagyon meg akarnak egyezni. Egy baj van, nem egészen biztos, hogy ki most a vezetőjük. Mint tudják, majdnem mindannyiukat kiiktattuk a hadsereg vezetésével egyetemben, nyilatkozta az elnök. Közben az amerikai külügyminisztérium bejelentette, nemzetközi kezdeményezést indít a Hormuzi szoros zavartalan hajózhatóságának érdekében, amihez csatlakozó partnereket vár. A diplomáciai program koordinációs platformot jelentene a szoros hajóforgalmának védelme és zavartalansága érdekében, egyben fokozva a nyomást az iráni vezetésen.
Módszeres falurombolással vádolják Izraelt a dél-libanoni települések vezetői. A zsidó állam szerint kizárólag azokat az épületeket rombolják le, amelyeket az Irán által támogatott Hezbollah milícia előretolt harcállásként használ. Az izraeli védelmi miniszter megerősítette, ahogy Gázában tették, úgy Libanonban is elpusztítják az összes terrorista infrastruktúrát. Bánkata és Tomai Judit összeállítása.
Mit mondjak a lányomnak? Azt mondta nekem, szükségem van az apukámra. Ki fog elaltatni az ölében? Mondta sírva az egyik áldozat felesége. A zsidó állam hadereje szünet nélkül támadja a határmenti településeket. Állításuk szerint kizárólag azokat az épületeket rombolják le, amelyeket az Irán által támogatott Hezbollah milícia előretolt állásként használt. Pénteken egy újabb Hezbollah alagutat semmisítettek meg. A földközi tengerpartján Ras el Bayad térségében Izrael szerint a hálózatot a síta szervezet fegyverraktárként és támadási bázisként használta. Elpusztítjuk az összes terrorista infrastruktúrát a biztonsági övezetben, a föld alatt és a föld felett egyaránt. Pontosan úgy, ahogy Gázában tettük, jelentette ki az izraeli védelmi miniszter. A Hezbollah válaszul drónokkal támadt izraeli katonai állásokat, egy katona meghalt, 12-en pedig megsebesültek. Libanon és Izrael április 16-án kötött 10 napos fegyverszünetet, az Irán elleni amerikai-izraeli háborúhoz köthető hetekig tartó intenzív harcok után. Bár Donald Trump amerikai elnök április 24-én bejelentette a megállapodás 3 hetes meghosszabbítását, az izraeli hadsereg, valamint a megállapodást a kezdetektől ellenző Hezbollah síta mozgalom azóta is rendszeresen összecsap és egymást vádolja az egyezmény megsértésével. Ez a tűzszünet a valóságban nem létezik, skandálták Beirutban a dél-libanoni határmenti falvak vezetői. Azért vonultak utcára, mert szerintük az izraeli hadsereg a fegyvernyugvást kihasználva módszeresen pusztítja el a településeket. A cionista ellenség iskolák, lakóépületek, kórházak, futballpályák lerombolására használta ki a tűzszünetet. Nincs semmi, amit ne próbálnának elpusztítani, azért, hogy felszámolják az életet ezeken a területeken. Jelentette ki az egyik határmenti déli falu polgármestere. 2 napja az izraeli hadsereg újabb 8 falu lakóit szólította fel távozásra, miközben Dél-Libanon területének mintegy 14%-a áll evakuálási parancs alatt. A konfliktus kezdete óta több mint 1.200.000 ember kényszerült elhagyni otthonát. A harcoknak eddig több mint 2500 halálos áldozata van a közel-keleti országban.
Sürgős, összehangolt fellépés sürgetnek a közel-keleti feszültségek eszkalációja miatt a Dél-Kelet-ázsiai Nemzetek Szövetségéhez tartozó országok energiaügyi miniszterei. Az iráni háború miatt kialakuló üzemanyagválság különösen Dél-Kelet-Ázsiát érint érzékenyen. Az importfüggőség fokozza a térség gazdaságára nehezedő nyomást és növeli az inflációt. Horváth Judit, a közmédia szingapúri tudósítója elmondta, a helyzetre reagálva a Tájföld újraindította széntüzelésű erőműveit, a Fülöp-szigeteken nemzeti energiavészhelyzetet jelentettek be, Vietnám pedig felfüggesztette a nyersolaj exportot.
Ami biztos, hogy a térség ellátását több forrásból kell biztosítani, ennek egyébként több eleméről is döntöttek e heti ülésükön az ASEAN gazdasági miniszterek. Talán az egyik legfontosabb eszköz az ASEAN kőolajbiztonsági keret megállapodásának a fokozása. Ez tulajdonképpen egy kölcsönös kőolaj megosztási rendszer, amelyik az információ megosztáson és hát az önkéntes segítségnyújtáson alapul.
A turizmus átrendeződésével járhat a közel-keleti olajválság. A turisták jó része már közelebbi célpontokat választ, és repülő helyett a vonattal utazik. A változás komoly hatása lehet a gazdaságra is, mivel a turizmus húzó ágazat, és rengeteg ember megélhetését biztosítja. Erről az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány kutatási igazgatója beszélt, aki hozzátette, Magyarország biztonsága felértékelődhet, és ismét népszerű lehet a környező országok turistái között. Pásztor Szabolcs szerint a helyzet hasonló a Covid-járványhoz, amikor a belföldi turizmus került előtérbe.
Akkor ugye nem voltak repülőjáratok, nagyon sokan a közeli lokációkat, a desztinációkat részesítették előnyben. Ez most is így lehet, hiszen amikor kimarad a repülőjárat, vagy drágább a jegyár, akkor az utasok leginkább a közeleső településeket, desztinációkat részesítik előnyben. Ez felpörgetheti a belső turizmust, ami ugye tulajdonképpen jót tesz a gazdaságnak természetesen. Bizonyos szempontból valahol átrendeződés lehet külföldi, illetve belföldi turisták között.
Új korszak kezdődött május 1-jével az európai külkereskedelemben. A Mercosur megállapodás révén Argentina, Brazília, Paraguay és Uruguay termékei mostantól minden korábbinál könnyebben juthatnak be a közös piacra. Az egyezmény kidolgozása több mint 25 évet vett igénybe. Császár Attila összeállítása.
This is phenomenal. Ursula von der Leyen fenomenálisnak nevezte az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur országok közötti megállapodást annak ellenére, hogy a gazdák, köztük franciák, lengyelek, németek és magyarok is hónapokon keresztül tiltakoztak ellene. Azt kifogásolták, hogy a több mint 700 millió embert lefedő kereskedelmi szabályok tisztességtelen versenyt eredményeznek, veszélyeztetik az élelmiszerbiztonságot és környezetvédelmi kockázatokat is hordoznak. Bár az Európai Parlament a tiltakozások miatt az Európai Bírósághoz fordult, a von der Leyen vezette bizottság német nyomásra februárban mégis úgy döntött, megkezdi a megállapodás ideiglenes alkalmazását. Ez azonban szakértők szerint erősen jogi szürkezóna és trükközés. Miközben a patrióták élesen támadták, a néppárt elnöke már korábban leszögezte, pártcsaládja kiáll a Mercosur megállapodás mellett. Manfred Weber szerint az ugyanis erősíteni fogja Európa versenyképességét. Hozzátette, a kereskedelmi megállapodás nem pusztán gazdasági kérdés, hanem alapvető geopolitikai eszköz is. A néppárti frakció nemzetközi kereskedelmi szóvivője azonban elismerte, a dél-amerikai országcsoporttal történő megállapodással nem mindenki jár majd jól. Vannak területek, és ide tartozik a marhahús, a baromfi, a cukortermesztés, az etanolgyártás és még néhány másik, ahol talán nem lesz győzelem, de nem is lesz vereség, fogalmazott Jürgen Warborn. A magyar gazdaság szempontjából különösen érzékeny kérdés lesz a piaci nyitás, hiszen az exportorientált ipar és a vidéki megélhetést biztosító mezőgazdaság érdekei most élesen szembe kerülhetnek.
Mi a piacainkat gyakorlatilag hosszú távon veszítenénk el,
mondta az M1-nek Cseh Tibor András. A Magosz főtitkára úgy látja, bár jogilag még változhatnak a szabályzók, a kétes minőségű áruk addig is zavartalanul áramolhatnak Dél-Amerikából Európába, közben pedig már újabb nehézségek elé nézhetnek az európai kontinens gazdái.
Az egészen biztos, hogy itt nem csak Brazíliáról vagy Argentináról kell beszélni, ugyanúgy érkezik ukrán irányból Marokkóba, vagy éppen most kötnek majd Ausztráliával szabadkereskedelmi megállapodást. De azt látjuk, hogy minden oldalról nyomás alatt van az európai mezőgazdasági piac, az európai terménypiac, és ez egy olyan nyomás lesz, amit én azt mondom, hosszú távon nem bírnak el az európai gazdák.
Cseh Tibor András azt ígérte, bár az új magyar kormány választépéseit még nem ismerik, a Magosz és az Agrárkamara minden lehetséges eszközzel fel fog lépni a gazdák érdekében.
Május végén átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak a projektnek, amely az autópálya bővítését és korszerűsítését célozza. Az M1-es naponta 80-100 ezer jármű használja, és a nemzetközi tranzitforgalom szempontjából is kiemelt jelentőségű. Az új Biatorbágyi csomópont és a főváros közötti szakasz lesz az első, ahol elkészül a végleges pályaszerkezet. Erről már Szimicsku László, a Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő kommunikációs igazgatója beszélt.
Május végével a Biatorbágyi felhajtót át tudjuk adni a forgalomnak, és azt várjuk, hogy az agglomerációs közlekedés ebben az időpontban már könnyebb lesz. Lesz egy másik könnyítés az itt élők számára, ez a Páty és Biatorbágy közötti, itt olyan munkálatok zajlanak, amelyek egy alagutat érintenek.
Újabb elektromos buszok álltak forgalomba Budapesten. A Budapesti Közlekedési Központ megrendelésére érkezett járművek közül 20 szóló és 15 csuklós kezdte meg a szolgálatot, közölte a BKK szóvivője. Kovács Bendegúz hangsúlyozta, az új járművekkel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Tétényel összekötő vonalon, valamint a közép-budai városrészben lehet találkozni. Hozzátette, a cél, hogy a korszerű buszok révén csökkenjen a környezeti terhelés, javuljon a levegőminőség és emelkedjen az utazási élmény színvonala. 2027-ig összesen 82 elektromos busszal bővül a fővárosi járműflotta.
Az utasainknak több mint a kétharmadát már ma is elektromos meghajtással szállítjuk. Ebben ugye persze benne van a metró, illetve a villamos közlekedés, illetve a trolibusz. A jövőben arra szeretnénk menni, hogy vegyesen trolibuszokkal és elektromos buszokkal váltsuk ki minél inkább a dízel flottánkat. Ezzel Budapest az élmezőnyben van egyébként elektrifikáció tekintetében, viszont az a célunk, hogy minél hatékonyabban tudjuk szolgálni a budapestieket.
Miniszterként azt fogom kérni a MÁV vezetésétől, hogy az idei nyárra minden rendelkezésre álló eszközzel és erőforrással készüljenek fel, és ha kell, ne szégyeljenek segítséget kérni az európai társvasutaktól sem, írt a közösségi oldalán a leendő közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hozzátette, egyik napról a másikra a vasúti közlekedés ilyen örökség mellett biztosan nem lesz tökéletes, de amit biztonsággal ki lehet hozni, azt a vasutasokkal közösen ki is fogják hozni. Itt a Krónika. Május 1-e a munkaünnepének napja. Az 1800-as évek végén kezdődtek mozgalmak a munkások jogaiért és a megfelelő munkakörülményekért. Magyarországon 1946 óta munkaszüneti nap. Május 1-éhez számos néphagyomány is fűződik, mint például a májusfa állításának szokása. Nagy Viktória és Brieska Dániel összeállítása.
Ismert ez a szókapcsolat, hogy 8 óra munka, 8 óra szórakozás, 8 óra pihenés, leginkább ugye egy sláger nyomán, de hát ez már a 19. század derekán egy munkás jelszó volt.
Fogalmazott Katona Csaba történész, aki hozzátette, a dolgozó kiszolgáltatottsága miatt született meg az a gondolat, hogy a munkavállalónak is jogában áll pihenni és emberi életet élni. 1886. május 1-én Chicagóban tüntettek a 8 órás munkaidő bevezetéséért, majd 4 évvel később Párizsban tartottak hatalmas felvonulást ugyanezért a célért. Az esemény nemzetközi sikert aratott, és fokozatosan terjedt el világszinten.
Az Egyesült Államokban már a 19. század végén, Franciaországban 1919-től, Svédországban 1939-től nemzeti ünnep, tehát így a 20. század első felére ebbe az irányba indult el a legtöbb ország.
Ma már több mint 150 országban ünnepnap május 1-e, mondta Katona Csaba. Magyarországon 1946-ban vezették be hivatalosan az ünnepet.
Ezt az ünnepet gyakorlatilag rabul ejtette a kommunista ideológia, tehát már nem tüntetés volt, hanem ünnep, megünnepelték azt a csodálatosnak letestett győzelmet, hogy valóban a munkásosztály kezében van a hatalom. Ezáltal gyakorlatilag elvesztette az ünnep a jelentőségét, és egy hivatalos, kötelező ünnepé silányult, ami Magyarországon mondjuk a 50-es években például nagyon komolyan kellett venni, felvonultak a pártvezetők képeivel, aztán a kádári korszak enyhülésével a 60-as évek végétől 70-es, 80-as évekre lett belőle egy ilyen majális jellegű ünnep.
A történész elmondta, hogy a Római Katolikus Egyház is reflektált a kezdeményezésre, és 1955-ben pápai rendelet alapján munkás Szent József ünnepe lett. A magyar hagyományok szerint május 1-e Szent Fülöp és Jakab apostol ünnepe, a zöldág és a tavaszi öröm ünnep napja. Erről már Harangozó Imre néprajzkutató beszélt, aki hozzátette, ehhez a naphoz tartozik a májusfa vagy jakabfa állításának szokása.
Nap reggelére minden jóra való leány kapujába vagy háza elé került fa, székelyföldön fenyő, másutt nyír vagy nyárfa, és ezeket az állító legények nagyon szépen földíszítették. Ez mindig a legény közeledésének a jele volt.
Hozzátette, hogy a májusfa állítás többfelé a mai napig szokás. Ehhez a naphoz kapcsolódik a május kosár adása is. A legény virágokkal és süteménnyel megpakolt kosarat adott a kiszemelt lánynak ajándékba, aki ha elfogadta, az hajlandóságot jelentett, ha viszont nem, azzal visszautasította a közeledést. A néprajzkutató hozzátette, feltételezhetően innen ered a kikosarazás kifejezés.
A főváros az elmúlt 16 évben olyan hely akart lenni, amely őrzi azokat az értékeket, amelyeket az egész ország a magáénak tart, fogalmazott a főpolgármester a Magyar Szakszervezeti Szövetség által megrendezett majálison Budapesten. Karácsony Gergely azt mondta, bízik abban, hogy az új kormány a jövőben kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók érdekeinek védelmére.
Helyre kell állítani az intézményes érdekegyeztetés rendszerét, egy új sztrájktörvényt kell elfogadni, meg kell szüntetni a rabszolgatörvényt, meg kell szüntetni a külföldi munkavállalók szervezett idehozatalát, ami egyszerre helyezi őket rabszolgasorsba, és teszi lehetetlenné azt, hogy egy kiegyensúlyozott és a béreket felzárkóztató bérpolitikát folytassunk Magyarországon. Ezeket a követeléseket joggal teszi le a következő kormány asztalára a szakszervezeteknek a világa, hiszen a változás értelme éppen az, hogy ez az ország végre mindannyiunk közös otthona legyen.
A fővárosban tartott majálist a Mi Hazánk mozgalom. A pártelnöke arról beszélt, hogy a rájuk szavazó 360 ezer ember több tiszteletet érdemel, mint amennyit Magyar Péter leendő kormányfő tanúsít feléjük. Toroszkai László úgy fogalmazott, az új országgyűlésben a Mi Hazánk lesz az egyetlen igazi ellenzéki erő a liberál-globalista nagy koalícióval szemben.
Ha majd a Magyar Péter által vezetett kormány esetleg bűnöket, hibákat követne el és rosszul kormányozna, akkor ki fog ebben a magyar országgyűlésben küzdeni? Ki fogja képviselni majd a magyarok millióit, akiknek esetleg kárt fog okozni majd ez a most alakuló kormány? Hát az egyetlen egy pártelnök az ellenzéki oldalon, az jó magam, tehát nem is lesz más, mint a Mi Hazánk mozgalom, úgyhogy én azt a 6 képviselőt semmiképpen nem becsülném le.
Május 1-e a dolgozók nemzetközi összefogásának ünnepe, hangsúlyozta a Magyar Munkáspárt ünnepségén a Kodály Köröndön a párt elnöke. Türmer Gyula hozzátette, ez nem a gazdagok ünnepe, hanem az egyszerű embereké, akik a tőke ellen küzdenek.
Hiszem, hogy a Körönt ma az egyetlen olyan hely Magyarországon, ahol nem csak majálisról, nem csak virsliről, nem csak zenéről esik szó, hanem harcról. Az egyetlen olyan hely, ahol nem áltatjuk az embereket, ahol nem igyekszünk elaltatni őket, hanem ellenkezőleg igyekszünk felébreszteni őket.
Pörög a belföldi turizmus a hosszú hétvégén. Erről Kis Róbert Rihárd beszélt az M1-en. A turisztikai szakújságíró elmondta, ilyenkor a vendégészakák száma elérheti a 500 000-t is. A legnépszerűbb úti célok közé tartozik Eger, a Balaton és Hajdúszoboszló.
Ezen kívül pedig, ha a városlátogatásokat figyeljük, akkor Sopronba, Pécsbe is mennek még turisták, hiszen ilyenkor kellemes sétákat lehet tenni, mert azért olyan rekkenő hőség nincsen, de most már ezen a hosszú hétvégén jó idő van. Úgyhogy látjuk azt, hogy tényleg pörög a belföldi turizmus, sok rendezvény, sok esemény várja a látogatókat, sok olyan szálláshely van, ami tényleg új, vagy pedig felújított, vagy pedig régi, és már szeretik a vendégek, megszokták azt, hogy jó a kiszolgálás, és kellemes vendégészakákat tudnak itt eltölteni.
Megkezdődött az előszezon a Balatonnál. A hosszú hétvégétől sűrűbben járnak a vonatok, és több hajó közlekedik. A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke hangsúlyozta, a Balatonon már elindult a menetrend szerinti hajóközlekedés, de mostantól a Fonyód és Badacsony közötti szakaszon is fél óránként indulnak a járatok. Fekete Tamás hozzátette, május 1-től a MÁV szerelvényei is az előszezoni menetrend alapján közlekednek.
A MÁV kiadta pár nappal ezelőtt a közleményét, és a előszezoni menetrendet hamarabb indítják idén útnak, aminek kifejezetten örülünk, mert ez a balatoni szakaszokat is érinti, és így Budapestről már óránként járnak járatok a Balatonra, tehát azt gondoljuk, hogy mindenki könnyen le tud jönni, sőt, ugye az országbérlet kedvezményeivel pedig rendkívül költséghatékonyan lehet ma lejutni, tehát nagyon kedvezményesen.
Elkezdődött a strandszezon. Május 1-én több mint 20 hazai szabadtéri fürdő is kinyitott. Hajdúszoboszlón a 100. strandszezon kezdődött el, mondta az ország legnagyobb fürdőjének vezérigazgatója, Cegle Pincés Enikő.
Ilyenkor május 1-én csak a strandot nyitjuk, és a strandnak is alapvetően a tradicionális részét, de ez is azért számos medencét foglal magába. Van egy 5 egységből álló medence csoportunk, amiben hideg-melegvizes medencék is találhatók. Természetesen ilyenkor is üzembe helyezzük már a gyerekmedencét, a hullámmedence az elmaradhatatlan, és van egy pesgőmedencénk, ami ilyenkor már üzemel.
Több mint 80 éve nem volt annyira hideg május 1-én, mint ma hajnalban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason -5,3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet. Ezzel megdőlt az 1944-ben Fügödön mért -4,4 Celsius fokos eddigi rekord. Az előrejelzés szerint a hétvégén még lehetnek fagyok hajnalban, aztán a jövő héten sokfelé már koranyárjas idő várható.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén derült, a dunántúli középhegységben, valamint északkeleten azonban borult az ég. A változó felhőzet mellett a maihoz hasonló, többnyire napos idő várható holnap is. Esőre nem kell számítanunk. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Észak általában 0+6, holnap délután 19-24 fok valószínű. Budapesten 21 órakor 15 Celsius fokot mértek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1024 hektopaszkál. Alig változik. A késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág, viszont hallásra.
Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
Mi változott? Friedrich Merz, német kancellár, már nem támogatja Ukrajna gyorsított felvételét az Európai Unióba. Még a 2028-as céldátumot is korainak tartja. De szó lesz arról is a vasárnapi újságban, hogy nem elég a politikai akarat az euró bevezetésére Magyarországon. A pénzügyi rendszert alkalmassá kell tenni, és meg kell várni a kedvező világgazdasági helyzetet.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
Megnézzük Vigyen Brezsinszkinek a Stratégiai Vízió című könyvét. Szóról szóra így szerepel benne, hogy Irán-amerikai megtámadása azért lenne nagyon nagy stratégiai hiba, mert ez akkor két dolgot összefogna Iránban, nevezetesen az iszlám fundamentalizmust és az iráni nacionalizmust erősítené meg.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a MediaClikken és a YouTube-on.
Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten, Csankó Zoltán.
Károly Ibor rendezett egy nagyon hosszú mesesorozatot, egy rajzfilm sorozatot, amiben volt egy kecske. És ki legyen a kecske? Legyen a Beregi Péter. Beregi Péter lett a kecskének a magyar hangja, majd a hetedik részben a kecske megellett.
A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13:30 után a Kossuth Rádióban.